korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai elmélkedésemnek a címe Új bor, új tömlő. Fel is olvasom Máté evangéliumának 9. fejezetéből a részletet. Akkor oda mentek Jézushoz János tanítványai, és megkérdezték. Hogy lehet az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid nem böjtölnek? Jézus így felelt. Csak nem búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény. Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz ócska ruhára nyers szövetből foltot, mert a ruha épp részét is eltépi, és még nagyobb szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, különben kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Tehát új bor, új tömlő. A történet kezdete, János tanítványai megkérdezik Jézustól, miközben ők és a farizeusok tanítványai böjtölnek, az övéi miért nem. Erre a kérdésre válaszol az Úr, de ez csak az első lépés, mert a kérdésen túl megnyit egy másik lelki tartományt Isten országának új világából, új tartományából. Először néhány szót az akkori böjti szokásokról. A törvény által előírt rendszeres és időkhöz kötött böjtökön kívül egyesek még megtoldották a böjtök mennyiségét. János tanítványainak gyakorlatát nem ismerjük, lehet, hogy valamilyen esszénus hagyományt követtek, de a farizeusokét igen. Feltűnő, az emberek elismerését kereső, színészkedéstől sem mentes böjtölés volt ez. Meg is toldották a hivatalos böjti napokat még, és hallgassuk meg a hegyi beszédből azt a részt, amelyet Jézus épp a farizeusok böjtjéről mond, amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arccal böjtölnek, hogy meglássék rajtuk. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Ez tehát a színészkedéstől sem mentes böjt. A böjt eredeti rendeltetése a szeretetből vállalt lemondás volt, és már a proféták igen korán összekapcsolták a rászorulók megsegítésével. Nagy böjtben szoktunk felolvasni ilyen részleteket, hogy a látszólagos, külsőleges böjt mennyire nem kedves az Úr előtt, és az igazi böjt az éhezőknek megtörni a kenyeret, a ruhátlannak ruhát adni, akár csak az új szövetséget hallanánk. Tehát már az Ószövetség is kárhoztatta a külsődleges, teljesítményszerű böjtölést. Bizonyos esetekben a böjt a gyász kifejezése is volt. Családi vagy nemzeti gyász események évfordulók alkalmával is gyakorolták. Tehát ebben a millióban hangzik el a kérdés, a te tanítványaid miért nem böjtölnek? Jézus két választ ad. Az első az, hogy nincs oka böjtölésre, hiszen Isten országának öröme átjárja a tanítványokat. És most nincs ideje a szomorkodást és a bánatot is jelképező böjtnek. Az Ó és Új Szövetségből jól ismert csodálatos képpel szól erről. Isten és Izrael szeretet kapcsolata olyan, mint a vőlegény és menyasszony szerelme az énekek énekében, és aztán ez a gondolat többször is visszatér és kibontakozik az új szövetségben. Jézus és szeretet közössége, vagy Krisztus és az egyház kapcsolatában. Nem hiába egy mennyegzőn kezdi Jézus működését, aztán utalhatnánk a király mennyegzőre, a tíz szűzre, a jelenések könyvének felkiáltására, amelyet szentáldozás előtt hallunk, boldogok, akiket meghív mennyegzős lakomájára Jézus, az Isten báránya. Szent Pál is beszél arról, hogy Krisztus és az egyház kapcsolata a vőlegény és menyasszony szeretete. Itt van tehát a vőlegény, itt az öröm ideje, Furcsa lenne most böjtölni a nász népnek. Lesz majd szomorú időszak is, amikor elviszik a vőlegényt. S tartsunk egy kis elmélkedési szünetet. Jézussal együtt most mi is tovább lépünk, mert úgy tűnik, hogy már csak ürügyként használja a böjt kérdését, kitágítja a gondolatot, és egy új tanítást is fűz hozzá. Az új bor, az új tömlő, az új ruha jelképeivel egy új korszakról ad tanítást. Talán így foglalhatnám ezt össze, az össze nem illő dolgok szétválasztása, amiről Jézus szól, az új világ meghirdetése. Az össze nem illő dolgok szétválasztása. Itt már a böjt kérdése olyan apropóvá válik, ami kiinduló pontja lesz a régi és az új világ bemutatásának. Ahogy senki sem var új szövetből régi ruhára foltot, úgy az új szövetség sok pontban össze nem illeszhető az ószövetséggel. Köztudott, hogy a kereszténység történelme folyamán mindig vallotta, hogy Isten szava a régi szövetség is, a kánon is tartalmazta mindig a könyveket. Ezzel a gondolattal szoros egységben az evangélium, sok apostoli tanítás, és már az ősegyház gyakorlata kifejezte az ószövetség előkészítő voltát, hiányosságait, homályait és sejtésszerű tanításainak befejezetlenségét, hiszen akkor minek kellene új szövetség és a vágyakozás, ha befejezet lenne? Elég csak arra utalnunk, amit Szent Pál apostol mond, az ószövetség népe fátyolon keresztül szemlélte az isteni titkokat, és milyen szépen kapcsolódik ide az Emmauszi tanítványok történetében, felnyílt a szemük. Vagyis felnyílt a szemük meglátni az ószövetség hiányaiból kiindulva az igazi magyarázatot, az élő magyarázatot, magát Jézust. A teljesség igénye nélkül most kiemelném a legfontosabbakat, amelyek nem jelennek meg tökéletesen az Ószövetségben. Néha egyáltalán nem, néha halványan. Ilyen Isten atyasága, Isten egyetemes szeretete, ő nem csupán egy nép ura, az üdvösség, a megváltásnak a lelki jellege, nem pedig politikai megváltás, amely vágyakozás különösen a Jézus előtti korban kezdődött. A felebarát szó értelmezése, hát annál is inkább, mert meg is kérdezték, hát de hát ki az én felebarátom? Pedig a fő parancs az Ószövetségben van. Magának a szeretet parancsának az univerzális, mindenkire kiterjedő volta. Ezek tehát a tanításbeli különbségek, illetve olyan hiányosságok, amelyek vágyakoznak arra, hogy majd valaki betöltse azokat. Meg kell emlékeznünk a helytelen vallásgyakorlatról is. Ezekről főleg a hegyi beszéd szól, egy részét már említettem, a külsődleges imádság, a böjt, az alamizsna, a képmutatás, a szombat és más törvények szinte lélektelen, kazuisztikus értelmezése, illetve káros, mások számára káros értelmezése, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, például beteget gyógyítani. A pogányok bűnösök kizárása a közösség, teljes kizárása a közösségből, az ő lenézésük, és hát a különböző tisztátalansági kérdések. Ezek tehát a régi ruhák, a régi tömlők. Nem kell velük aggályosan foglalkoznunk, túl kell répnünk rajta. És miért? Mert maga a kinyilatkoztató atya, a hozzánk szóló Isten beszél erről, hiszen láthatóan eljött közénk szent fiában Isten végtelen szeretete, és még a törvény egyes terheit is vállalta értünk, hogy ezek alól fölszabadítson. Mert az emberré lett Isten tanít minket majd imádkozni, ő beszél a két gyermek apjáról, felkeresi a vámos házát, megkeresi a bárányt, és egész életét odaadja mindenkiért, és eközben ő is böjtöl más módon, és imádkozik, és jót cselekszik. És nyugodt szíve gyógyít szombaton, megadva a szombatnak régi új értelmét. Elmondja, hogy nem a külső dolgok, hanem a szív szennyezi be a világot. Tehát nem érdemes toldozgatni a régi és új elemeket, ami régi nyugodtan mellőzhető. Nem a böjt mennyisége, hanem lelkülete fontos. Nem az imádság formája és szövege a fontos, egyáltalán nem a mérhető, az adminisztrálható, a lényeges Isten új világában, hanem mindig a belső, láthatatlan dolgok, akár a szegény asszony két fillére. Ezek azután majd belülről formálják a külső világot, mint a só és a kovász, de sohasem fordítva, a külsődleges foltokból soha nem lesz semmi jó. Egy kicsit mindig félek a nagybőti újságcikkektől, amelyek hát nem is lehet rendesen megfogalmazni szavakban ezt, de nagyon sokszor a teljesítményről van szó általában. Figyeljünk majd erre is oda. Most már csak annyit kell kérdeznünk, az Új Szövetség mai népe mit gondol ezekről? Hogyan éli meg mindezt? Remélve azt, hogy e kérdésekre majd kiki a belső kamrájában keresi tovább a választ, az atyára figyelve, de azért néhány szempontot vázlatosan adnénk, ami szorosan ide tartozik, ilyen az Isten képünk megújulása, hogy ne egy állandó számon kérő Istennel álljunk kapcsolatban, és féljünk, ha jaj, ha valami nem sikerül az imádságban, a böjtben, akkor majd kikapunk tőle. Ilyen a lelki görcseink megvizsgálása, szorongásaink feltárása, hogy talán hamis bűntudat, egy-egy régi emlékünk, elfojtott emlékünk Isten előtt való feltárása. Mennyiségi, külsőséges, utaltam rá, látványos lelki dolgaink felülvizsgálata. Tehát ez mind jó, hogy ima, bőt és jó cselekedetek, csak olvassuk el újból a hegyi beszédet ezekről, szinte tételesen szerepel egymás mellett a rossz és a jó, a teljesítményszerű szolga lélekből hajtott dolgok és a szívből, szeretetből végzett ima, bőt, jó cselekedet. Hát itt van például egy rossz fogalmazás, amiről szintén lehetne vitatkozni, amikor a kötelezettség szó elharapózik, mi se hallgatási kötelezettség. Hát még ma is használjuk ezt, sajnos. Itt megállok. Kívánok kedves hallgatóimnak azt, hogy újra meg újra átelmélkedve Jézus szavait, lássák, hogy milyen szép az Új Szövetség új köntöse, milyen lelkesítő a bora, hogy a szabadság, amelyre Krisztus vezetett minket, mondja a Galata levél, adjon több lehetőséget a szolgálatra, mert a szabadság az nem azonos a szabadossággal, hanem lehetőség arra, hogy a fölösleges béklyóktól, terhektől megszabadulva, Isten dicsőségére, embertársaink nagyobb békéjére és örömére még nagyobb belső erőkkel tudjunk szolgálni. És ismét elmélkedjünk. Thank you. A mai ajándékom, melyet kedves hallgatóimnak átadok, szorosan nem kapcsolódik az elmélkedés szövegéhez, de kapcsolódik a mostani vasárnaphoz, Krisztus király ünnepéhez, amely olyan csodálatos, szép evangéliumot hordoz. Krisztus, mint király, a keresztfán jelenik meg, a kereszt trónján, Szent Lukács evangéliumából, és udvartartása nagyon szegényes ennek a királynak, ahogy a trón is fából van. Néhány asszony az édesanyával, egy tanítvány, és bizony két rabló. Képzeletben az egyik rabló imádságával készüljünk erre az ünnepre, akit Jobblatornak szoktunk hívni hagyományosan. Emlékezzél meg! Még összenőve a kopár hegyen a múlt és önmagam, erős kiszáradt fatörzs, és a testem megfeszítve. Gyümölcstelen múltamra feszülve, mint kivágott fára, a test a ziháló szívvel ott benn. Múltamra feszülve várok. Nem szólok, nem hívok senkit, hogy szabadítson meg. Odaillek a fára. Ma olykorán sötétedik. Csak a hangok jönnek, arcok, szemek, sírók és gúnyolódók, láthatatlanok, csak a hangok. Honnan? Sötét fátyolon át, vagy messzebbről, közelebbről? Valaki átkozódik. Néhányan nevetgélnek. Sír néhány asszony. Déltájban ketten érkeztünk a hegyre. A harmadik akkor vonszolta már magát, amikor alkonyodott. Már kora délután alkonyodott. A harmadik nem való ide. Mi ketten igen, a harmadik nem való ide. Ketten sok mindent hoztunk fel a hegyre, koponyák, csontok közé, ide illettünk, pont ide, hogy ő nem, azt még láttam, bár hirtelen alkonyodott. Ketten? Mi ketten szabadulni akartunk, ha lenne még csoda, ő többnyire hallgatott, vagy suttogott. Átkozódva, könyörögve, magunkkal törődtünk, már kopogtatott az utolsó pillanat. Ő intézett néhány fontos dolgot, anyjára ügyelt, néhány asszony volt még ott, egy fiú, egy kicsit imádkozott. Én, múltamra feszülve, várom a katonát, aki megtalál a sötétben. Úgy hiszi, egy doronggal átsegít a másik világba. Eget panaszló, fájdalmas kiáltás nyitja a sötét kárpitot még ma.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.